Érkeztünk a gyülekezeti evangelizáció kezdetéhez. Köszöntjük szeretettel gyülekezetünkben Viktor István lelkipásztor testvérünket és feleségét is. Ma délelőtt már ő hirdeti az igét, holnaptól pedig, mint tudjuk, kiírásban is látjuk, reggel 9-kor és este 6 órakor lesznek alkalmaink. Gyermekevangelizáció is este 6-kor, gyermekmegőrzés is. Az esti sorozat az evangelizáció fő vonala. Sok-sok szeretettel hívunk mindenkit a lelki megújulás elkészített alkalmára. Úgyis örömmel, szeretettel köszöntjük vendégünket. Idősebb testvérek közül többen emlékeznek Viktor János professzorra, aki a szabadságtéri gyülekezet lelkipásztora és a teológia professzora volt. Ő a legfiatalabb gyermeke Viktor János professzornak. Számomra a találkozás mindig különösen is kedves, hiszen gyermekként, segédlelkész szolgálata idején, 9-10 évesen a hittant ő tanította nekem szabadszálláson, ahol együtt éltünk, ott született első gyermekük, és Isten még utána 16 gyermekkel áldotta meg az ő házasságukat, úgyhogy különös kegyelem, ahogy fölnövekedhetett 17 gyermek abban a családi otthonban. Valaki azt mondta tegnap, hogy ahhoz nagy kegyelem kellett. Hát ebből a nagy kegyelemből éltek, élnek ők, és ebből a nagy kegyelemből várjuk Isten szeretetének hozzánk szóló üzenetét is.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint felolvasom előttetek az Ézsaiás próféta könyve 56. fejezetének első 8 verséből. A szent igék felolvasását a gyülekezet leülve hallgassa meg. Az Ézsaiás könyve 56. fejezetének első 8 versében így olvassuk Isten igéjét. Így szól az Úr: őrizzétek meg a jogosságot, és cselekedjetek igazságot, mert közel van szabadításom, hogy eljöjjön, és igazságom, hogy megjelenjék. Boldog ember az, aki ezt cselekszi, és az emberfia, aki ahhoz ragaszkodik, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és megőrzi kezét, hogy semmi gonoszt ne tegyen. És ezt mondja az idegen, aki az Úrhoz adja magát: bizony elszakaszt az Úr engem az ő népétől. Ne mondja a herélt sem, ime én megszáradt fa vagyok. Mert így szól az Úr a herélteknek: akik megőrzik szombataimat, és szeretik azt, amiben gyönyörködöm, és ragaszkodnak az én szövetségemhez, adok nékik házamban és falaimon belül helyet, és oly nevet, amely jobb, mint a fiakban és lányokban élő név. Örök nevet adok nékik, amely soha el nem vész. És az idegeneket, akik az Úrhoz adták magukat, hogy neki szolgáljanak, és hogy szeressék az Úr nevét, hogy ő neki szolgái legyenek, mindenkit, aki megőrzi a szombatot, hogy meg ne fertőztesse azt, és a szövetségemhez ragaszkodókat, szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvidámítom őket imádságom házában. Egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon, mert házam imádság házának hívatik minden népek számára. Így szól az Úristen, aki összegyűjti Izrael elszélett fiait, még gyűjtök ő hozzá az ő egybegyűjtöttjeihez. Legyen Isten áldása az ő igének hallgatásán, szívünkbe fogadásán és megtartásán. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát adunk néked, hogy ismerhetünk téged. Nem elrejtőzködő és nem ellenünk forduló Isten vagy, hanem szólottál. A régi időkben az atyák által, utóbb a te fiad által, és a te szíved legmélyebb titkait tártad fel előttünk, hogy örökkévaló irgalmasságnak, kegyelemnek Istene vagy. Hálát adunk néked a te kitárt karjaidért, amivel nem elutasítasz minket, mint senki mást, hanem magadhoz akarsz ölelni. A méltatlanokat, az eredményteleneket, a tudatlanokat, mint szeretett, megváltott gyermekeidet. Hálát adunk, hogy ennek a kitárt karú kegyelemnek a tanúi vagyunk ma, ennek jele és bizonysága, hogy itt lehetünk, együtt lehetünk te előtted. Adtad a helyet, adtad az időt, az alkalmat, adtad az ígét, és adtad a szívünkbe is a vágyat, hogy éljünk mindezekkel a lehetőségekkel. Hálát adunk, harangszónak visszhangja támadt a szívünkben. Kérve kérünk, kegyelmes atyánk, folytasd rajtunk ezt a te nagyon jó munkádat, egész a Krisztus Jézus napjáig. Folytasd most is, hogy nyisd meg előttünk újra te ígédet. Ne emberi módon szóljunk, vagy halljunk arról, ne emberi módon magunk eszével gondolkozzunk rajta, kijelentést kapjunk ígédből, szentelked világosságával, hogy felfogjuk, erejével, hogy elfogadjuk, szent lelked örömével, hogy abban járjunk. Kérünk, legyen ez áldásul mindnyájunknak. Te ismered a mi szükségeinket, te tudod, mennyire szükségünk van az újonnan születésre, és a te kegyelmedben való örök életre. Te ismered a mi külön-külön nyomorúságainkat, betegségeinket, anyagi gondjainkat, igazságtalanságot hordozó szenvedésünket. Kérünk, mindezekben legyen gyógyító erő a te ígéd. Te ismered a gyászolóknak a szívét is, és kérünk ő érettük külön, a te örök vigasztalásod legyen elég, hogy békességgel és a folytatás iránt jó reménységgel menjenek innen tovább. Cselekedj ilyen jót velünk, atyánk kegyelmedből, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Isten ígéje szól hozzánk, testvéreim. Az Ézsaiás próféta könyve 57. fejezetének első két versében így: az igaz elvész, és nem veszi eszébe senki, és az irgalmasságtevők elragadtatnak, és senki nem gondolja fel, hogy a veszedelem elől ragadtatik el az igaz. Bemegy békességbe, nyugosznak ágyaikon, akik egyenes útaikon jártak. Kedves testvéreim, először a legidősebbekhez hadd szóljak egy kicsit a magam mentségére, és kijelentem, hogy én ezt az ígét imádságban kaptam, minden aktualitásra gondolás nélkül. Csak már a készülés közben jöttem rá, hogy én most olvasom Szabó Imre Esperes úrnak a naplóját, és ide készülök, ahol ő hirdette az ígét. Nagyon nem szeretnék emlékbeszédet tartani, voltak arra hivatottabbak írásban is, de ha már idáig jutottunk, akkor lássuk őt, mint illusztrációját ennek az igének, lássuk, amint ő rajta beteljesedtek mindezek a szavak, életében is, meg sorsában is, és ettől legyen egy kicsit könnyebb itt ebben a templomban, hogy mindenki külön-külön időszerűnek tartsa azt, amit most nekünk Isten ezen az igén keresztül mond. Most már mindenkihez szeretnék szólni. Itt van előttünk ez az ige, amelyik egy nagy kérdőjellel kezdődik. Ugyanis az igazról beszél. Hát ki az igaz? Ki mondja el magáról, vagy kiről mondják el mások? Megint csak az idősebbekre célzom, aki gyermekkorukban talán, mint kötelező olvasmányt is olvasták azt a szovjet regényt, hogy egy igaz ember, egy bizonyos repülőtisztről szólt. Akit így neveztek, hogy ez úgy él, úgy viselkedik, hogy ez egy igaz ember. Az ifjabbak talán most találkoznak azzal az amerikai zsidó íróval, aki maga is, meg a könyvei is az úgynevezett Ladovíj Csaddik szektához, zsidó csoporthoz tartoznak, akik magukat egyedül nevezik igaznak. De hát kinek van ebből igaza? A bibliai időkben, az Új Szövetség idejében az, hogy igaz, leginkább olyan embert jelentett, akit egy bíróság a polgári perében győztesnek mondott ki. Ő az igaz, a másik a bűnös. Tehát itt már valami kinevezésről van szó. Hivatalos személyek kimondták valaki, hogy te igaz vagy. Hát ez ma már rá Istennek nem gyakorlat. De hát mi akkor ez, hogy az igaz? Isten színe előtt? Hát az Ószövetség igéim szerint, aki az Isten törvényét makulátlanul teljesíti. Mindenben azt teszi, amit Isten az ő igéjében, elsősorban az ő törvényében mondott. Hát voltak, akik ennek nagyon nekiveselkedtek. És addig igyekeztek, még végül sikerült maguknak is bebeszélniük, hogy ment, és a többiek előtt is bizonyos tekintélyre tettek szert. Ismeritek ezeket a szavakat, ugye, hogy szeretik a gyülekezetekben az előülléseket és a piacokon való köszöntéseket, meghosszabbítják köntösüknek peremét. Hát az Úr Jézus korabeli farizeusok, akik a többihez képest igazak, a többinél igazabbak voltak. És én azt hiszem, itt mindenki ezzel a nyugodt öntudattal ül, mi, akik itt bent vagyunk, igazabbak vagyunk azoknál, akik kint vannak. Akik nem jöttek be a templomba, vagy akik más templomba mentek. Mégiscsak mi vagyunk azokhoz képest az igazak. De hát hol van ez a mindenható Isten abszolút mértékénél? Ami nem csak az Ószövetségben jelent meg, hiszen gondoljátok, az Úr Jézus a hegyi beszédbe kimerészelte ezt mondani, hogy legyetek azért ti tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. A mércét az Ószövetségnél sokkal magasabbra emelte, és sokkal szigorúbban alkalmazta. Hát akkor egyáltalán lehet erről beszélni, vagy ebben reménykedni? Hát most nézzünk ő rá, testvéreim. Az igazra, akit nem egy helyen, itt is így nevez az ige, hogy az igaz. Akinek az élete le van írva előttünk az evangéliumokban annyira alaposan, hogy ezt a bizonyítványt mi is kiállíthatjuk neki. Ő benne nem lehetett találni semmi hibát. Tudjátok, hogy amikor bizonyos hatóságok teljes erővel elszánták, hogy őt pedig el kell ítélni, akkor ugye fizetett hamis tanúkat próbáltak alkalmazni ellene, de azokkal sem sikerült. Ő minden összeütközésből igazként került ki, és mindig a vele vitázók, vele szembeállók kerültek ki szégyenre. Ő emberi, és isteni mértékkel egyformán tökéletes igaz. Hát akkor a kérdésre körülbelül itt van a válasz, a kérdőjelünkre, ki igaz? Egyedül a Názáret Jézus, Isten öröktől örökké való fia. De most jön a felkiáltójel, testvéreim, egy felháborító dolog, mert ezt tartjuk az igaz elvész. Ugye a mi igazságérzetünk, akármennyire sérült a magunk romlott gondolkozása miatt, mégis a mi igazságérzetünk azt követeli, hogy bűnhődjön a bűnös, dicsérjék az igazat. Mindenféle hatóság. Ahogy Péter apostol az első levelében írja, erre való. A gonoszul cselekvő büntetésére, a jó cselekvő dicsérésére. Hogy lehet akkor, hogy az igaz elvész? Hogy akiről a szíve mélyén az őt elítélő bíró is biztosan tudta, hogy ártatlan. Akit csak hamisan lehetett elítélni. Hát hogy lehetett elítélni? Mondok egy nagyon eretnek gyanús gondolatot, testvéreim. Nem ártatlanul szenvedett. Ő ugyan nem követette soha semmit, de ő azokban az órákban magára vette az egész embervilág bűnét. A mieinket is külön-külön magára vette. Annyira ez akkora mennyiség volt, hogy Pál apostol így, hogy Isten őt bűnné tette. Valósággal a megszemélyesedett bűnné vált. Ugye, hogy akkor méltán szenvedett? És ez a felháborító. De itt most tegyük mellé, testvéreim, bizony a magunk önzését. Mert hát ebből az lett, hogy akkor mi igazzá lettünk. Ha ő elvette rólunk a bűneinket. Valamikor évtizedek előtt hallottam egy ilyen igehirdető példát, hogy a kalapom nem lehet egyszerre a fejemen és a fogason. Vagy itt van, vagy ott van. A bűnöm nem lehet egyszerre rajtam és Jézusom. Ha ő magára vette, rajtam többé nincs. Ez azt jelenti, hogy a legeslegfelsőbb bíróság minket igaznak hozott ki. Igaznak minősített, mert az Isten egyszülött fiát minősítette olyan bűnösnek, akit nem csak földi bíróságoknak kellett elítélni, de az atyának is el kellett hagynia, mikor kiáltott, hogy én Isten, miért hagytál el engem? Szónoki kérdés volt, mert pontosan tudta, miért a mi bűneinkét hagyta el őt. Testvéreim, felszabadulhattok. Nem terhelnek, nem vádolnak többé a bűnök, azok se, amikért emberek elítélnek. Isten soha nem fog elítélni érte. Nagyon ajánlom, testvéreim, otthon olvassátok el az utolsó ítélet leírását a Jelenések könyve 19. fejezetének a végéről. Valami csodálatos bíráskodás lesz az, mert azt mondja róla az íge, hogy könyvek nyílnak meg, és megítéltetnek a halottak azokból, amik a könyvekbe vannak írva az ő cselekedeteik szerint. De ott van az is, hogy majd egy más könyv nyílt meg, amely az életkönyve, és akik nincsenek beírva az életkönyvébe, azokat vetik a fénykővel égő tüzes tóba. Tehát a bűneink nem mennek feledésbe, de kielégítették Isten igazságát az Úr Jézus szenvedései. A mi sorsunk eldöntése nem attól függ, hogy miket cselekedtünk, mik fognak kiderülni, ó, lesz nagy szégyenkezés, amiket titokba csináltunk, amiket mi is gondosan elfelejtettünk. Mind elő fog kerülni a könyvekből, de a döntőszót nem ezt fogja kimondani, az életkönyve. És itt hosszas bizonygatások nélkül, hadd mondjak erről csak annyit, testvérem, hogy aki igaznak, Isten fiának, megváltójának tartja a Názáret Jézust, erről kétség nélkül meggyőződhet, hogy be van írva a neve az életkönyvébe. Isten nem játszik olyan gonosz játékot, hogy megadja ezt a boldog hitet valakinek, hogy nekem megváltóm van, és aztán végén kiderül, sajnos nem voltál beírva. Ez a biztos jele, záloga, ez a hit annak, hogy ott vagyunk, feljegyezve, és nem a tüzes tóba hanem a mennyei Szent Jeruzsálembe kerülünk. És itt, testvéreim, nem mondhatunk más, nagyon szégyenkezve, nagyon rossz lelkiismerete, de mégis örvendezve, hogy de jó, hogy az igaz elveszett. Mert nekünk más lehetőségünk arra, hogy Istennel kapcsolatba kerüljünk, nincs. Ez viszont megvan, ő ezt az áldozatot meghozta, lehet benne élni, és benne örvendezni. Pataki diák gyerekekkel beszélgettünk néha, és amikor lépési lépése idáig eljutottunk, hát csak ilyen ügyetlenül azt tudom mindig mondani nekik a végén, hát most már tessék szépen örülni. Mert minden ok megvan rá, ha nem. Megvan másra is az ok. Így beszél a megváltottakról az ige, hogy akik egyenes útaikon jártak. A megváltottak egyenes úton kívánnak és képesek járni. És itt egy olyan dolgot szeretnék aláhúzni, testvéreim, amit remélem mindenki nagyon jól tud, de írtó nagy kísértésünk, hogy elfelejtsük. Hogy a keresztény élet, az igaz élet, soha nem az Isten kegyelme megszerzésének az eszköze, hanem a megkapott kegyelemre adott válasz. Ismeritek a 10 parancsolatot, testvéreim? És az általában olyan félelmesen hangzik, hogy ezt csináld, ezt ne csináld, de mivel is kezdődik? Én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéből a szolgálatházából. Először a megigazító kegyelem, azután a hálaadásnak útja. Egy kicsi kis dogmatikát engedjen meg a gyülekezet. Annak idején gyönyörűséggel tanultuk a törvény hármas hasznáról szóló bizonyságot a reformátor atyáktól, csak az első kettőt hangsúlyozom itt. Mikor először találkozik Isten törvényével az ember, az egy frontális ütközés. Mert a törvény megmondja, hogy mit vár el Isten, és bennem rögtön feltámmal viszont, hogy de én ezt egyáltalán nem tettem. Elítél a törvény. Mi haszon van ebben? Hát, hogy oda kényszerít az Isten megváltó kegyelméhez. Ahogy a Galatáknak írja Pál, hogy a törvény Krisztusra vezérlő mesterünké lett. Oda kényszerít, ahol a feloldást, az örök kegyelmet megkapja az ember. És most jön egy furcsa dolog, hogy amikor az ember szíve megtelik hálával, és megkérdezi Istent, hogy most már mivel mutassam meg a hálámat, te így szeretsz engem, én hogy szeresselek? Isten ugyanazt a törvényét tárja oda az ember elé. De most már nem követelésképpen és főképpen nem szankciókkal, hogy de ha nem így csinálod, megvar az Isten, hanem mint amit mi kérdeztünk. És akkor az embernek, nagyon világi szó, kedve támad, hogy teljesítse azt, amit Istennek tetszik. Ember ízlése ráformálódik a mennyei ízlésre, és amit ott igaznak mondanak, azt akarja tenni. Amit ott tisztátalannak mondanak, azt fogja utálni. És aki onnan jött megmutatni a mennyei életet, Jézus Krisztus, őt fogja követni. Jó dolog ez, testvéreim? Biztos, hogy már eddig is jó dolog, de valami még jön hozzá. Mert hát, az igaz elvész, ez nem csak egyszer történt meg. Ez egy folyamatos, csak a kereszténység életében 2000 éve folyamatos jelenség, hogy ezek a kegyelemből megigazultak, mindig kisebbségben vannak. Az egész világ Istennel szemben lázad, harcol, és mivel ugye a mennyben nem tudunk követ feldobni, a dühét azokon tölti ki, akik már oda kerültek Isten oldalára, megbékültek vele a Krisztusban. És ezért a kisebbség mindig elnyomott és üldözött kisebbség. Sok mindent átéltünk már ebből, még ebben az egy nemzedékben is, amióta mi élünk itt a Földön. És nagyon sokan voltak már testvéreim, akik emiatt meggondolták a dolgot, hogy nekem ez az igaz élet nem kell. És még többen voltak és vannak, akik állandó kompromisszumokat kötnek az Isten elleni lázadó erőkkel, hogy na jó, hát még vasárnap elmegyek a templomba, de aztán már hétfőn a munkahely az más lesz. Jó, a szeretteimmel beszélek Isten dolgairól, de a munkatársaim előtt már bölcsen elhallgatom, és ki tudja hányszor és hányféleképpen jelennek meg ezek a kompromisszumok, engedékenységek. Csak azért, hogy ne vesszen el megint és megint az igaz. Nézzétek az igének a csattanóját, testvéreim. Bemennek békességbe, nyugosznak ágyaikon. Tudnék, ez az Istennel kapott megbékülés végtelen. Örök érvényű. És ez azt jelenti, hogy nem veheti el a halál se. Ha megölnek érte, az sem kár. Valaki egyszer egy csodálatos erdélyi lelkészbácsi így foglalta össze az életének a tanulságait, hogy szép az élet, mert Jézus van benne, de még szebb lesz ebből az életből kiköltözni és Jézushoz menni. Látjátok, ez a félelem nélküli életnek a kulcsa. Aki odaátra készül, aki végtelenre tervez, hogy mondták a régiek, ez a species eternitatis, az öröm tábla, annak itt egyrészt semmi se ijesztő, mert azt nem vehetik el tőle. Másrészt a hálaadás dolgában semmi se sok, semmi se túlzás, mert végtelent kapott, amire csak egy kicsi töredékkel tud itt-ott válaszolni. Hát ezért jó elfogadni az igaztól a megigazító kegyelmet, és jó úgy rábízni az életünket, hogy itt is ebbe a kis időben, de aztán végtelenül ővele lehessünk harmóniában a mindenható Istennel, örökre félelem nélkül, örökre tökéletes szeretetben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy rá csodálkozhattunk a Te igazságodra. Atya Isten, a Te öröktől örökké való igazságodra, amivel teremtetted az eget, a földet, benne minket, és amivel mindig igazad van velünk szemben. A Te igazságodra, ami minket bűnössé nyilvánít, elítél és reménytelenné tesz. És köszönjük, hogy rácsodálkozhattunk a Te igazságodra, ahogy az a Te egyszülött fiat földi életében megjelent, minden szavában, cselekedetében, és mindenek fölött rácsodálkozhattunk erre a csodálatos igazságra, hogy őt bűnné tetted, érettünk, hogy mi megigazuljunk ő általa. Ó, kérünk, ezt bizonyítsd meg szívünkben a Te szent lelked által, hogy kétség nélkül elmerjük fogadni, ennek a hatása alá kerüljünk minden más hatás fölött, és életünk erre adó válasz legyen, hogy mindenekben, mint igazak, félelem nélkül, de mint megváltotta tele hálával, járjunk előtted. Kérünk, taníts minket a Te igazságodban járni, hogy amit igaznak, tisztának, egyenesnek mondasz, az legyen számunkra is igaz, tiszta és egyenes. És különösen, hogy járjunk is a Te egyenes utaidon, azok legyenek a mi utainká. Törzsd meg a szívünket és a szánkat, ami megváltó Urunk nevével, hogy el ne hagyjuk az ő dicsérését, és amit ő vár tőlünk, tanúi legyünk minden ember előtt. Ő érte is, aki megérdemli a minden emberét is, akik annyira nélkülözik. Kérünk, ez a boldog bizonyosság kössön össze, formáljon igaz gyülekezetté, lelki néppé minket, annyira, hogy kicsendüljön közülünk az evangélium. Könyörülj ebben, kérünk, a mi egész egyházunkon, hogy a régieknek a hite feléledjen, a Te mostani néped felébredjen a kegyelem elfogadására és hirdetésére. Könyörülj meg ezen a mi vesztébe tántorgó népünkön, nemzetünkön, Urunk, hogy ne a lázadás útján menjenek a kénköves tűz felé, hanem a megtérés a hit útján, az örök ország felé. Könyörülj a mi vezetőinken, tisztségviselőinken, világban és egyházban, hogy előttünk járók legyenek a te utaidon. De ugyanígy kegyelmedbe ajánljuk az utánunk jövőket, gyermekeinket, unokáinkat, az egész most felnövő nemzedéket, a mi iskolán gyermekeit, engedd meg, hogy a te kegyelmed ismeretében és elfogadásában nőjenek, kívül is, belül is növekedjenek, te dicsőségezett hirdető új nemzedékké váljanak. Kegyelmedbe ajánljuk mind azokat a gyülekezeteket, akik most ugyancsak a te ígédet hallják, téged dicsének, áldott és megszentelt népeddé váljanak. Hallgass meg kegyelmedből, Atyánk, a mi Urunkért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértetbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetre, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon te néked békességet. Amen.